Kedves testvérek, pianista szerzetesként nagy öröm számomra, hogy a szűzanyáról és a Mária tiszteletről prédikálhatok, hiszen a rendünk a nevében viseli Mária nevét és címerében viseli Mária nevét. Mi piaristák úgy tekintünk magunkra, mint a kegyes iskolák Isten anyjának szegény és szabályozott papjai, és a rendalapító Kalazanci Szent József a saját személyes, belső lelki életében is, és rendalapítói, rendőröki tevékenységében is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a szerzeteseknek, a tanároknak, az iskoláknak, a diákoknak a lelkiségéhez mindig hozzá tartozzék a Mária tisztelet. Aféle talán férfias, személyes Mária tisztelet ez, talán nem annyira érzelemgazdag és nem annyira kiálló, mint akár egy-egy Mária kegyhelyen tapasztalható Mária tisztelet, de nagyon valóságos és nagyon meghatározó számunkra. A Szentmise kezdő könyörgésében azt a pillanatot idéztük föl, amikor a kereszten függő Úr Jézus János a szeretett tanítvány rábízza anyjára és édesanyját, akinek nincs más támasza, rábízza Jánosra. És Jánosban valamiképpen az egész egyház, minden idő, Krisztus követő, Krisztus hívő tanítványa ott van, ott vagyunk mi is Jánosban, és bízvást hallgatjuk, hogy Jézus minket is rábíz az ő édesanyjára. Mit is jelent számunkra Mária, aki a hitben anyát, aki számunkra a hitnek, a Krisztus követésnek a legragyogóbb és legszebb példája. Minden szentnél nagyobb méltóság övezi őt a mennyben, és minden szentnél nagyobb tisztelet illeti őt meg. Három mozdulását szeretném ide idézni elénk. Az első, Mária, aki befogadja Krisztust. Mária az, aki az angyali üzenetkor hittel fogadja az angyal szavát, Isten szavát, és igen mond valami olyanra, amivel kapcsolatban nem kap egy kész forgatókönyvet, ami tulajdonképpen a jövő titka számára, aminek a részletei majd lassacskán bomlanak ki az ő életében. Nem tudja előre, hogy gyakorlatilag az első pillanattól fogva Jézus életére törnek azok, akik őt elutasítják. Ki mondja, legyen nekem a te szavad szerint, szívébe vési az angyal szavait, és elgondolkodik rajtuk. És utána ezt a két kifejezést, hogy elgondolkodik és szívébe vési, ezt többször is olvassuk az evangéliumokban. Akár Jézus egy-egy tanító szavával kapcsolatban. Mit jelent ez számunkra? Mária valamiképpen fölismerte az életében azt a személyes közeledését az Istennek, azt a személyes föltárulkozását, ami az ő életét gyökeresen átalakította, és amivel nem csak a saját élet célját fedezte föl, nem csak a saját élet hivatását fedezte föl, hanem felfedezte azt is, hogy általa az Isten nagy dolgokat akar művelni az ő népével. Általa rajta keresztül akarja megáldani és újra magához édesgetni a választott népet. És ez nem csak az értelmében, a gondolataiban ütszöget, hanem a gondolatoktól, a tudástól, a belátástól megérkezik lényének legközepében a szívébe, hogy egész valójával, testestül, lelkestül, egész érzelmi világával, egész akaratával, teljes emberségével rá tudjon hangolódni arra, amire az Isten őt hívja. és ami számára is misztérium. A bizalomnak a végtelenül mély kalandja ez, az Istenben vetett hitnek az egészen páratlan csodája. Az Isten minden embert valamilyen módon bensőleg önmagával való személyes kapcsolatra hív. És nagyon sokrétű és sokszor talán ilyen misztérium számunkra az, hogy az Isten hol is kopogta. Az életemben milyen ajtón, milyen életeseményen, milyen tapasztalaton, milyen találkozáson, milyen belátáson, milyen élményen keresztül akar belépni. Hogyha a szentek életével foglalkozunk, akkor láthatjuk azt, hogy mindegyikben van valamilyen sajátos Isten tapasztalata, Isten élménye. Biztos vagyok benne, hogy a mi életünkben is voltak, vannak és lesznek olyan pillanatok, amikor különösen is tetten érjük azt, hogy az életünkben az Isten jelen van és munkálkodik. Sokszor talán azt gondoljuk, hogy az Isten ilyen távoli, rejtőzködő valaki, és hogy mi tiszteljük őt, imádjuk őt, imádkozunk hozzá, elvégezzük a jámborsági gyakorlatainkat. Sokszor talán úgy gondolunk rá, hogy neki meg kell tenni azt, amit elvár tőlünk, és akkor lesz boldog az evilági és az örök életünk. De hogy az Isten nem pusztán kívülről és végképp nem elvárásokkal és kontrollal akar bennünket önmagához kapcsolni, hanem a teljes életünkkel. Mint azzal, amit a hétköznapjainkban meglévünk. Amiről sokszor azt gondoljuk, hogy lehet, hogy valami egészen profán dolog. Lehet, hogy egy szép természeti élmény. Lehet, hogy a csillagos ég látványa. Lehet, hogy valakinek a jótéteménye, a gondviselés megtapasztalása ezerféle módon tud közel lépni és megérinteni bennünket. Máriát valamiképpen egész lényével személyesen megszólítja, Mária ezt felismeri és befogadja az életébe az Istent. A befogadás. Máriát kérjük, hogy járjon közben értünk, hogy az Istennek sokszor nagyon halk, nagyon visszafogott, semmi esetre sem tolakodó, de mégis valóságos megnyilvánulásai, teofániái a mi saját életünkben. Felismerjük, hogy ne menjünk el ezekben, hogy ne sodorjon el bennünket az élet, hanem azzal az érzékenységgel, azzal a figyelmességgel, azzal a fogékonysággal járjuk az életünk útjai, mint már. A befogadás. A második mozdulat a hordozás. Mária a méhében megfogant örök igét hordozza, viszi Názáretben, elmegy Erzsébethez, idős rokonához, meglátogatja, és ahogy mondani szoktuk, hát nem kér fölmentést a 9 hónap alól, hanem kiborja az ő várandóságát, és a világra hozza az ő szent fiát. Elviszi őt Betlehembe is a nagyon is méltatlan és hát istálló szagú körülmények közé. A hordozás. És aztán hordozza még ezt a gyermeki Jézust, és ennek a gyermekségnek is egy-egy mozzanatát ismerjük az evangéliumból. És ez a hordozáshoz aztán hozzátartozik az, hogy akit ő hordozott, és akit önmagáénak tudott, azt el kell engednie. Felnövekedvén az ő fia felismeri a saját hivatását, felismeri azt, hogy ő az örökké valónak a fia, és elindul az ő nyilvános tanító működése. És Mária, hát kénytelen elengedni a gyermekét. De ott van a nyomába. És talán még próbálja őt így hordozni. A kánai mennyegzőn látjuk azt a közelséget, azt az intimitást, amivel úgy odalép, és azt mondja, hogy fiam, nincs boruk. Jézus talán egy picit keménynek tűnő módon inti le Máriát, hogy valami olyasmit jelent ez, hogy majd, ha eljön az én időm, és majd, hogyha én úgy látom, és arra indít engem az Atya, akkor majd közbelépek. És Mária nem elutasításként veszi ezt, hanem nagyon finoman jelzi a szolgáknak, hogy tegyetek meg mindent, amit mond. De elengedi, ha tetszik, a kontrollt, elengedi azt, hogy igen, ő az anya, és a felnövekedett fia pedig, hát a gyermeke. És beáll Jézus mögé, és azt mondja, hogy most már én fogok utána menni, és követlek téged oda, ahová az utad visz. Egy mozzanata van még az evangéliumnak, ahol talán valami olyasmit érhetünk tettem, hogy a környezet számára sem volt könnyű elfogadni azt, hogy az, akit ők az ács fiaként ismertek, akinek ismerték apját, anyját, és ezért Názáretben például elutasították. Hát az tanítóként és tekintéllyel és csodákat művelve járt el Galilea városaiban, falvaiban, és egyesek követik őt, mások meg azt mondják, hogy hát ez megzavarodott. Ismerjük azt a jelenetet, amikor Jézus rokonsága valamiképpen féltésből, elbizonytalanodásból. De talán hazavinnék ezt a fiút. És akkor talán ehhez a jelenethez kötődik az, amikor azt mondják a Jézus hallgatói, hogy anyád és testvéreid ott kint várnak, beszélni akarnak veled. Hát lehet, hogy azért várnak rá, hogy megragadják és azt mondják, hogy már pedig most téged hazaviszünk. Jézus válasza, ki az én anyám és ki az én testvéreim, akik hallgatják mennyei atyám szavát és meg is teszik, meg is valósítják, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Máriának el kellett engednie azt, akit ő hordozott. És talán ebben az elengedésben, ami már ott a 12 éves Jézus körül a templomban elkezdi megélni azt, hogy Simeon szavaival a szívét ő járja át, hogy az az út, amire ő újra meg újra igen mond, az a hit, amivel ő újra meg újra az atyára bízza az ő fiát, az egy fájdalmas út lesz. Mire hív ez bennünket? Hát azt gondolom, hogy aki a jelenlévők közül édesanya, az tudja, hogy milyen nehéz elengedni azt a felnövekvő gyereket, és hagyni, hogy a legjobb belátás és a legjobb döntései szerint alakítsa az életét. Nagyon sokszor hallom azt gyógytatás közben, gyógytatószékben, hogy egy-egy édesanya azon tépelődik, azon emészti magát, hogy mit rontottam el, vajon valamit elrontottam-e, hogy a gyerekemnek az élete az nem úgy alakul, ahogyan én elképzeltem. Hogy talán az ő hite nem úgy alakul, hiszen járt itt a órára, és imádkoztunk együtt, és még ministrált is, és akkor most azt látom, hogy felnőttként valami más utakra megy, és nem tudok már hatni rá. Higgyük azt, hogy az Isten minden egyes gyermekének a lelkében szuverén módon, titokzatosan, belülről ható módon tud kegyelmeket ébreszteni. És akkor is, hogyha valaki azt gondolja, hogy hát az én gyerekem az elveszett bárány, az eltévedt jó, higgyük azt, hogy nincs elveszett élet, hogy nincs véglegesen elrontott élet, hogy nincs végleges elszakadás, amíg élünk, addig az Isten vissza tud bennünket édesgetni magához. És a harmadik mozdulása Máriának a követés. a követés. Beáll a tanítványok sorába, beáll az apostolok sorába, és ott van az ő fia mellett egészen a Golgotáig, egészen a keresztig. Megjegyzem, a keresztnél nem találjuk ott a mennydörgés fiait, nem találjuk ott a karddal hadonászó Pétert, aki már valahol az árulását, a tagadását síratja, az asszonyokat találjuk ott, akik fájdalomban és vérben adtak életet a gyermekeiknek, és ezért nem félnek attól, hogy ott álljanak akkor is, amikor majd összeroskadnak a fájdalomhoz. Mária ott áll a kereszt alatt. A keresztig követte a fiát. Ez a követés a mi számunkra azt is jelenti, hogy az Isten kihív bennünket abból, amivel mi biztonságban érezzük magunkat, ami számunkra ismerős, ami számunkra komfortos. Ferenc pápa hozta be az egyházunkba ezt a kifejezést, kilépni, kilépésben lenni. Magyarul talán jobban hangzik ez a spanyol kifejezés, úgyhogy odalépni. Ferenc pápa azt mondta, hogy Jézus az egyházunk ajtaján, a templomaink ajtaján kopogta. És azt mondja, hogy engedjetek ki engem a perifériába, engedjetek ki engem azok közé, akikről azt gondoljátok, hogy távol vannak tőlem. Mert én már ott vagyok közöttük. Sokszor keresztényként talán úgy gondolunk a Jóistenre, úgy gondolunk a kegyelemre, úgy gondolunk az Úr Jézusra, mint aki a miénk. És akivel itt a templomban tudunk találkozni. És igen, itt a templomban nagyon tudunk vele találkozni az ő igéjében, az eukarisztia asztalánál, a kiengesztelődés a Szent Jónás szentségében, az imádságainkban. De ne gondoljuk azt, hogy a templom az bezárja Jézust. Ő ott van a periférián, és arra hív bennünket is, hogy lépjünk ki olyan helyekre, amelyekről esetleg azt gondoljuk, hogy onnan hiányzik az Isten. Hogy az az Isten háta mögött van talán az a hely. Akár egy-egy személynek, személlyel való kapcsolatunk. Akár egy-egy társadalmi csoport. Annyi megoszlás van ebben a világunkban, annyi árok, annyi elutasítás, annyi hátatfordítás. Fölcímkézzük egymást politikai meggyőződések szerint, világnézetek szerint, mindenféle kategóriák mentén, és olyan könnyen mondjuk azt, hogy igen, vagyunk mi, és vannak ők. És én a magam fajtákkal szeretek együtt lenni, mert ott érzem, hogy megértenek, és hogy egyenlet beszélünk. De Jézus, amikor követőket hív, akkor azt mondja, hogy én mindenhova elmegyek. Én elmegyek a gerázaiak földjére, akik pogányok. Én elmegyek a leprások közé. Én elmegyek a pogány századoshoz. Én szóba állok a szírföníciai asszonnyal, aki csak délben mer ízért menni a útra, mert mindenki megveti. Én hozzám oda lehet hozni a gyerekeket, akiket mindenki elutasít. Én nem szégyellek szóba állni a nőkkel. Hát abban a korban ez egy botrány volt, hogy Jézus szóba elegyedett nőkkel, asszonyokkal. Hát talán folytathatnánk ezt a sort, és egy-egy társadalmi csoportot, egy-egy réteget oda tehetnénk, hogy hát majd biztos egyszer őt is belépnek a templomba, és akkor ott találkozhatunk. Jézus arra hív bennünket, és a szűzanya ebben követi őt, hogy bátran megyünk kilépni, és hinni azt, hogy az az Isten, aki kiüresítette magát az istenségéből, és egy lett közülünk, ahogy a Galata levélben olvassuk, aki engedelmes lett a kereszt halálig, aki egyetlen egy gyermekére sem mondja azt, hogy te nem vagy számomra kedves, aki ott hagyja a 99-et, hogy megkeres az egy elveszettet. Minket az ő követőid is arra hív, hogy fedezzük föl őt ott, ahol nagyon nehéz, és ahol talán éppen a mi szeretetünkre van szükség. Mert egyrészt az Úr Jézus ott van, másrészt arra hív minket, hogy találkozzunk vele azokban, akikben nem magától értetődő, hogy felfedezzük az ő arcát. Amikor elmegyek amellett a szerencsétlen élettől kifosztott, talán már ember valójából is kivetkőzött ember mellett az utcán, és talán ítéletet fogalmazok meg a szívemben, hogy hát, biztos ő is tehet róla, akkor eszembe jut el, hogy Jézus azt mondja, hogy amit egynek tettél, azt nekem tettem. És hogy ő ott van abban a adott esetben alkoholtól, kábítószertől elfordult embernek a lelkében. Ott van az elítéltnek a lelkében, ott van a megbélyegzettnek a lelkében, ott van a másképp gondolkodó lelkében, ott van a más nyelven beszélő lelkében, a más vallásúnak a lelkében. És arra vár, hogy odalépjünk hozzá. Mária befogadta Isten igéjét, a szívében hordozta, nem birtokolni, kisajátítani akarta, hanem engedte, hogy az Isten szuverén módon vezesse az ő fiát, és a nyomára tudott szegődni, és követni tudta őt akkor is, amikor ez a követés fájdalmakat, tőröket döfött a szívében. A kérő imáról olvastunk az evangéliumban. Sokszor talán úgy fogalmazzuk meg a kéréseinket, hogy mi már tudjuk, hogy mire van szükségünk. És igazából az Istennek talán csak az a dolga, hogy megadja azt, amit mi jónak tartunk, amit mi kérünk. Mennyivel inkább adja Isten a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Sokszor úgy érezhetjük, hogy a kérő imánknak a hatékonysága, mélysége igaz volt az, azon mérhető le, hogy az Isten azt a kérést teljesíti-e. Imádkozom a halálos beteg hozzátartozómért, de nem gyógyult meg, akkor biztos nem elég jól imádkoztam, vagy nem elég szent az életem, és az Isten ezért nem tett csodát. Mennyivel inkább adja az Isten a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Jézus kérő imája a Getszemáni kertben. A lehetséges atyám, bújjék el ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Kéréseinkben, amikor a szűzanyag közbenjárását kérjük, amikor azt kérjük, hogy imádkozzon értünk az életünk két legfontosabb pillanatában, most és halálunk óráján, akkor talán ez legyen a mi legmélyebb kérésünk, hogy szűzanyád, te közbenjárásodra adja meg nekünk az Isten azt a kegyelmet, amiben az életünk ezen pontján, ezen szakaszában a legnagyobb szükségünk van, amiről talán nem is tudom, hogy igazából arra van szüksége, amit talán kudarcnak is megélhetek, hogy tudjam fölismerni azt, hogy az Isten akarata úgy teljesül, úgy bontakozik az életemben, ahogyan a búzaszem szárba szökken, és ahogyan termést hoz, és hogy ez a termés, ez pontosan mi is lesz, azt lehet, hogy majd csak a halálunk óráján, akkor tudom meg, amikor már az egész életemre, mint egységre tekintek vissza, és az egész életem tárul föl előtte. Kérjük a szent lelket, kérjük a léleknek az ajándékait, a léleknek a működését a mi lelkünkben, kérjük az erősségnek a lelkét, a bölcsességnek, az értelemnek a lelkét, kérjük azt a lelket, aki a mi gondolkodásunk, a mi érzelmeinket tudja az Isten szíve szerint hangolni, hogy alakítson bennünket Krisztus képmása szerint, alakítson minket is Mária mintájára, egyre hitelesebb, egyre mélyebb, egyre őszintébb Krisztus követőké. Amen.
Isten fizesse meg!